Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Magamról először is annyit szeretnék leszögezni, én biológus vagyok, tehát nem informatikus, és ezért elnézést is kérek a informatikus hallgatóságtól, hogyha ha valamit nem jól mondok. A genomikáról szeretnék beszélni, funkcionális genomikáról nagyon röviden, utána a új generációs szekvenálásról, ami a big data-t generálja, utána a kihívásokról, és végül szeretnék bemutatni két példát, hogy hogyan alkalmazzuk a genomikában. Csak nagyon röviden, ismétlésképpen először is szeretnék beszélni a DNS-ről, ami a munkánknak a tárgya. Ugye a DNS az egy kettő spirál, itt látható, amiben négyféle bázis van, adenin, timin, guanin és citozin, és egy ilyen kettő spirál DNS szálat le lehet írni ezeknek a bázisoknak az egymás utáni karakterláncával. Tehát így néz ki egy DNS lánc. Nyilván mindenki azt is tanulta, hogy a sejtjeinkben kromoszomák vannak, van 22 testi kromoszomapár, meg a nemi kromoszomák. Azt kell tudni, hogy mindegyik ilyen kromoszom, ez egy fénymikroszkópos kép, tehát ez nagyon kicsi, mindegyik pontosan egy ilyen duplaszálú DNS láncot tartalmaz, amelyben lehet akár több százmillió ilyen karakterlánc. Tehát a genomikában azt próbáljuk meghatározni, hogy először is, hogy ezekben a kromoszomákban a DNS-nek mi a szekvencia sorrendje, ezek a karakterek hogy jönnek egymás után. Természetesen nem ilyen egyszerű az életünk, ugyanis például ugye mindegyikből kettő van, az egyiket az anyukánktól, másikat az apukánktól kapjuk. A kettő között különbségek lehetnek. Bocsánat. Tehát itt például van egy különbség, itt egy G helyett egy C van. Ezeket a különbségeket is keressük, próbáljuk meghatározni. És hát a végső soron a fő cél az, hogy megfejtsük, hogy ez a DNS szekvencia, ez hogyan kódolja azt, hogy mi milyenek vagyunk. Tulajdonképpen ebben le van írva minden, hogy milyen színű a hajunk, milyen magasak vagyunk, le van írva esetleg, hogyha természetes halállal halunk meg, akkor mi lesz az, vagy milyen betegségek, más betegségekre vagyunk hajlamosak. Tehát gyakorlatilag minden le van írva. A mi feladatunk az, hogy megfejtsük ezt, hogy hogyan van leírva. Fontos még megemlíteni a géneket, mert a tudományos ismeretterjesztésben mindig génekről beszélünk, és itt egy dolgot emelnék ki, hogy emberben körülbelül 22 ezer gén van, de ez nem jelenti azt, hogy mi vagyunk a evolúció csúcsa ebből a szempontból, mert például a szőlőben több gén van, mint az emberben. Tehát a gének száma az nem biztos, hogy arányos a mi okosságunkkal. Tehát röviden genomikáról és funkcionális genomikáról fogok beszélni. A genomikának a teljes DNS-nek a meghatározása és vizsgálata, a funkcionális genomika pedig az, amikor próbáljuk az egyes funkciókat megfejteni, amikkel ez rendelkezik. Nagyon röviden a genomika történetéről annyi, hogy egy friss tudomány 90-es években merült föl egyszerűen, akkor vezették be a fogalmat is, és hát az első nagy lépés az 2001-ben volt, amikor publikálták a humán genomnak a szekvenciáját. Azt jelenti, ugye, hogy körülbelül 3 milliárd ilyen betűnek a egymás utániságát nagyjából meghatározták durván. Azért is mondjuk, hogy draft genom. A következő fontos időpont 2005, amikor az úgynevezett új generációs szekvenálás, Next Generation Sequencing, azt kifejlesztették, ami egyfajta forradalmat hozott, és elhozta a big data korszakot a genomikában is. Ugye a szekvenálásról beszélünk, tehát meg kell határozni a szekvenciát. Van egy oldatban a DNS, és meg kell mondani, hogy ezek a ACGT betűk hogy jönnek egymás után. Ezt gépekkel lehet elvégezni, különböző szekvenátorokkal. Hát itt csak azt emelném ki, hogy a legújabb technológia, ez a MinION, ami tényleg egy ekkora dolog, be kell dugni az USB portba, bele kell pipettázni a folyadékot, és a gép megmondja a DNS szekvenciát. De az igazi nagy adatmennyiséget nem ez generálja, hanem az úgynevezett Illumina platform. Az Illumina platformról azt lehet tudni, hogy háromféle ilyen fő gépük van. A legnagyobb ez a HiSeq 2500-as, amit úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen kis üveglapszerű valami, ami körülbelül ekkora, mint ez. és ezen van 8 ilyen vonal, ami üveg gyakorlatilag, és mindegyik ilyen vonalon körülbelül 500 millió darab ilyen DNS csoport áll így fölfele az üveglapon, és a szekvenálás úgy történik, hogy ezeket ilyen fluoreszcens festékkel jelöljük az egyes bázisokat, és minden egyes réteget egy ilyen érzékelő megmér, és ugye különböző színű pontok, különböző színű bázisokat, tehát ACGT, így lehet leolvasni. Tehát egy ilyen szerkezet az 4 milliárd DNS darabnak a szekvenciáját tudja leolvasni, vagyis ez se így igaz tulajdonképpen, mert képzeljük el, hogy egy ilyen DNS darab lóg itt, a két végéről tud 125-125 bázispárt meghatározni. Tehát ennek tehát egy ilyen futtatás az ugye 1000 gigabázispárt, tehát 1000 giga ilyen karakter tud leolvasni. Magyarországon ebből a készülékből jelenleg egy van a SemmelWeiss Egyetemen, van egy kisebb készülék, ez a MySeq, ebből van már 8-9 Magyarországon, a Debreceni Egyetemre ez a középkészülék fog kerülni nem sokára, és van egy régebbi készülék, amit már nem gyártanak, amit mai napig használunk. A szekvenálás, mint említettem, 2005-ben indult be az új generációs szekvenálás, és azóta, most itt ezen az ábrán a megszekvenált humán genomoknak a száma van, látszik, hogy exponenciálisan nő, és igazából most itt tartunk, különböző becslések vannak, hogy fog növekedni, de hogyha ugyanezt a tempót tartja, ami most, akkor gyakorlatilag 2022-re 1 milliárd humán genom, tehát 1 milliárd embernek a genomszekvenciáját ismerni fogjuk. Ami egyrészt mint tudásbázis óriás dolog, másrészt nyilván mint adatmennyiség is nagyon nagy. A bioinformatikusok vagyunk, mi minden adatot adatbázisba rendezünk. Az egyik ilyen adatbázis úgynevezett SRA adatbázis, amelyben ezeket a szekvenálási eredményeket tartjuk. Ezt három helyen tartják fönn a világban, Európában, Cambridge mellett Kingstonban, az NCBI-ban, Amerikában és Japánban van még egy ilyen hely. Ennek a növekedése látható, ugye 2005-ben indult be az új generációs szekvenálás, látszik, hogy exponenciális, és hát ez egy 2015-ös ábra, de tegnap este megnéztem, 3 petabázis pár adat van ebbe az adatbázisban most, ami természetesen nem ugyanannyi bájtot jelent, még akkor sem, hogyha tudjuk, hogy ugye ezt a négyféle bázist akár 2 biten is lehetne tárolni, de nem így történik, jelenleg karakteres alapon tároljuk, és ráadásul itt van a szekvencia, ez 2 szekvencia, itt van az első, itt van a másik, látszik, hogy 4 sor 1 szekvencia, tehát ilyen formában tároljuk. Magyarul ez az 1,5 petabázis pár, ez több helyet foglal el, mint másfél petabájt, még tömörítve is. Milyen kihívások vannak ezzel az adatmennyiséggel a genomikában? Tehát a legfontosabb, amiről most beszéltem, ez az elsődleges szekvenálási adatok tárolása és feldolgozása. Mindjárt mutatok példát. Ez alatt azt értem, hogy ami a gépből, tehát a szekvenáló gépből kijön információ mennyiség, akkor ezeknek a szekvencia archívumoknak, adatbázisoknak az elérése. Képzeljük el, hogy én az amerikai adatbázisból le akarok tölteni ide a Debreceni Egyetemre feldolgozás céljából 1 terabájt adatmennyiséget. Az nyilvánvalóan megterheli egy kicsit a hálózatot, ezért például sokan azt is csinálják, hogy harddiszkeken küldik ezeket az adatokat gyorspostával, tehát ilyen módszer is létezik. Akkor a következő az adatok feldolgozása. Én tömörített adatokról beszélünk, de amikor feldolgozzuk, akkor rengeteg ideglenes fájl és nem ideglenes, tehát különböző feldolgozottsági fokú fájl keletkezik, tehát magyarul az eredeti tárhelynek akár 10-100-szorosával is lehet számolni a feldolgozás során. Tehát ez is nagyon nagy problémákat okoz. A következő, hogy amikkel mi dolgozunk programok, azok mind akadémiai nyílt forráskódú programok, amelyeket egyes csoportok készítenek, tehát nem cégek által készített programokat. Ezek a programok állandóan változnak, állandóan frissítik őket, mondjuk a terület is nagyon gyorsan változik, és nyilván nem a, legtöbbször nem optimalizáltak, és főleg nem párhuzamosíthatóak. A következő nagy probléma az adatok vizualizálása. El lehet képzelni, hogy ilyen mennyiségű adatot hogyan lehet láthatóvá tenni, vagy megérthetővé tenni a kutatóknak. És hát természetesen speciális hardware igénye is van ezeknek a számításoknak. Itt csak néhány példát soroltam fel, például nagyon nagy fájlokat, tehát a nagy fájlat azt értem, hogy akár 10-100 gigabyte méretű fájlokat kell állandóan kitömöríteni, betömöríteni, olvasni, ideküldeni, odaküldeni. Van olyan, amikor nagyon sok fájlt kell egyszerre megnyitni, vagy egy fájlt nagyon sokszor meg kell nyitni. Nyilván sokszor előfordul, nagyon nagy a memóriaigény, tehát úgy általában nagy és gyors tárhelyigény van, és hát nem írtam ide, de lebegőpontos számításra meg nem nagyon van szükség. Tehát karakteres számítások folynak. Itt csak egy példát szeretnék bemutatni az Európai Bioinformatikai Intézetből, ahol a három ilyen adatbankból az egyiket tárolják. Hát 2014-ben nekik 22 petabyte diszkük volt, amit éppen itt költöztettek el egy másik ilyen szuperbiztos föld alatti helyre. Mondták, hogy felkészültek bombázásra is, meg minden, de egyébként backup nincs. A backup az, hogy ez a világ három különböző pontján van ez az adatbázis. Tehát, és hogy az ő forgalmukról néhány adat, ez azt jelenti, hogy minimum 500 000 felhasználó havonta, 12 millió hit per nap, és naponta 35 terabájt adatot letöltenek ebből az adatbázisból, erről a helyről, és ez mind genomika nagyjából ma már. Tehát a genomikai munka ilyen erőforrást igénye. Tehát a bioinformatikusok mindig is élen jártak a számítástechnika használatával. Itt egy saját példát szeretnék bemutatni. Én 90-ben kerültem Gödöllőre egy új intézetbe, ahol egy kokomlistás Microvax számítógéppel kezdtük a bioinformatikai munkát. És hát ugye mi adatbázisokat használunk. Itt az adatbázisnak a növekedése látható, az EMBL adatbázisnak, amit akkor használtuk. És ezzel az ábrával azt szeretném mutatni, hogy gyakorlatilag ahogy újabb hardvereket kaptunk, 93-ban NIF-től kaptunk egy Science Parseverezres, majd később egy Ultra Enterprise-t, később mi vettünk, és ez a szerver már itt van Debrecenben, ez a legutolsó. Tehát ahogy a szervereknek a kapacitása növekedett, úgy növekedett az adatmennyiség is, amivel dolgoznunk kellett. És mint említettem, itt Debrecenben is van egy szekvenátorunk, amelyet ma már nem gyártanak, remélhetőleg nem sokára fogunk kapni egy újat, és hát ugye itt is az a probléma, hogy ez körülbelül 11 napig fut egy ilyen nagy szekvenálás, és egyik teremben van a szekvenátor, másik teremben van a szerverünk, és ez a 11 nap alatt 1,4 terabájt adatot 13 percnél tartott. Adatot kell átnyomni, és utána ezt fel kell még dolgozni. Tehát ezek ilyen, például ilyen képadatok, amit mutattam az elején, ezek különböző színű képek, tehát ezeket kell feldolgozni. És a feldolgozáshoz pedig programok kellenek, nagyon sokféle program, amelyet folyamatosan karban kell tartani, és hát itt a sok program közül egy van olyan, ami MBI-os párhuzamosítást tud, a többi, ami ilyen narancsszínű, azok tudnak SMP párhuzamosítást, az összes többi program az egyszálló. És akkor említettem, hogy két példát szeretnék mondani. Az egyik egy gödöllői projekt, a gimszarvasnak a genomszekvenálása. A gimszarvasnak a genomja körülbelül akkora, mint az emberi. És mit jelent a genomszekvenálása? Azt jelenti, hogy össze kell rakni, mint mondtam, a kromoszomáknak megfelelő DNS darabot. Na most ez az összerakás azért nem teljesen triviális, bár nem is ilyen nehéz, de végül is hát elég komoly munkát igényel. Mit jelent az összerakás? Azt jelenti, hogy fogjuk a genomot, és ilyen kis darabokra törjük, majd a kis darabokat megszekvenáljuk. És utána a kis darabokba keresünk átfedőeket. Tehát nagyon leegyszerűsítve ez az algoritmus. A probléma az, hogy nagyon sok repetitív szekvencia van, tehát van olyan szekvencia, ami a genomban nem egy, hanem mint több 10 000 helyen van meg, és akkor ez ilyen különböző utakat eredményez, egyébként ilyen gráf alapú megközelítést alkalmaznak az algoritmusok. Ezt az összerakást megpróbáltuk a mi szerverünkön egy SGA nevű programmal, nem nagy sikerrel, ezért a pécsi szuperszámítógépet vettük igénybe a következő feladatra. Hát 4 hónapig dolgoztunk ezen a problémán, és az eredményt mutatnám itt. Amit kiemelnék, az, hogy amikor a legtöbb memória kellett, akkor 848 gigabyte memóriát használt ez a munka, és hát még egy dolgot kiemelnék, hogy ezen nagyon sokat dolgoztunk, de a végén kaptunk 34.724 darab szekvenciát, ahelyett, hogy kaptunk volna 39 darab szekvenciát, ahány kromoszomája a szarvasnak van, tehát annyi darab szekvenciát kell kapni, tehát ez a sok munka még mindig nem tökéletes. A következő példa egy funkcionális genomikai elemzés, amely során történik egy szekvenálás, kijön megint sok ilyen szekvencia darab, 50 bázispár, tehát 50 karakter tartalmazó darab, kijön, mit tudom én, 10 millió. Tehát 10 milliószor 50 bázispár, és azt kell nekünk elemezni. Most az elemzéshez nem egy programot használunk, hanem 10-15 programot használunk, és ehhez, hogy ezt tudjuk használni, ez pipeline-okat fejlesztünk ki. Most a pipeline az a probléma, hogy itt csak a pirossal bejelölt két lépést tudjuk párhuzamosítani, a többi lépés az nem párhuzamos, tehát hogyha én beküldöm egy feladatütemezőbe, és kérek egy ilyen jobnak, kérek mondjuk 6 processzort, akkor az csak a munka felébe tudja felhasználni azt a 6 processzort, különben csak egy processzor megy. Tehát ez így működik, és a pipeline az csak ez. A többi rész, ami itt oldal van, ezt parancsorba csináljuk meg. És a parancsorba ezt egyenként kell megcsinálni, ami azt jelenti, hogy nem éri meg feladatütemezőbe beküldeni, mert akkor kétszerűen hosszú ideig tart az egész. Tehát ezt parancsorba kell csinálnunk. A maga a pipeline-t az például egy ilyen bash scripttel oldjuk meg, amely hívja egymás után a programokat, és van, ahol tényleg pipe van, tehát az egyik program kimenete a másik programnak a bemenete, de nagyon sokszor ki kell írni bizony nagy fájlokat, és utána azokat fejlesztjük tovább, és hát mondjuk 1000 ilyen chipszik kísérlet kiértékelése, az körülbelül 2 hétig tart, és 4 terabájt tömörített adatot eredményez. És akkor végül egy példát szeretnék mutatni, amit egy oxfordi kollégának az előadásából vettem, ahol egy ilyen szuperszámítógép központ van az Oxford Egyetemen a Humán Genetika Intézetben, és ők azt nézték meg, hogy az előző pipeline egyik lépése az, amikor sorba kell rendezni ezeket a szekvenciákat, és ezt egy Picard nevű program csinálja, ami ideiglenes fájlokat ír ki. És akkor azt nézték meg, hogy hány másodperc alatt 1 millió rekordot, tehát 1 millió ilyen szekvenciát tud sorba rendezni, és ugye minél kevesebb, annál jobb. Kipróbálták egy Apple gépen, ami nyilván SSD diszket tartalmazott, ott ez 70 volt. Ez az IBM Parallel file rendszerükön, a clusterükön, ott 5200 ez az érték. Hogyha egy helyi SATA 2 diszket használtak a clusterbe, tehát odaírta ki az idegenes fájlokat, akkor ez érezhetően gyorsult. Ellenben, hogyha egy 32 gigabájtos RAM diszket használtak, akkor eszméletlen gyorsulást lehetett elérni. Tehát ezzel azt akartam szemléltetni, hogy nagyon speciális feladatokat végzünk a genomikába, amelyek speciális beállításokat igényelnek a klasztereknél is például. Tehát összefoglalva, A genomikában hatalmas adatdömping várható az elkövetkezendő években, tehát tényleg arra kell felkészülni, hogy és ezt nem csak én mondom, hanem fontos újságok is azt mondják, hogy az elkövetkezendő, a csillagászat és a genomika a két olyan terület, ami ezt a mennyiségű adatot fogja generálni. Az adatok feldolgozásához a hagyományos szuperszámítógépes elrendezések nem optimálisak. Tehát ezt kell mondani, ezt úgy is merem mondani, hogy mi egy kis clustert ugye csináltunk, és látjuk a különbséget. És tehát a lényeg az, hogy a genomika adatfeldolgozása teljesen egyedi és folyton változó adatbázis és programigénye van. És hát a külföldi tapasztalataim azok, hogy az ilyen szuperszámítógépes központban a genomikai munkák is folynak, ott mindig külön személyzet van erre. És hát köszönöm a figyelmet, és emlékeztetni szeretném mindenkit, hogy a Next Generation Sequencingről beszéltem. Várom a kérdéseket.
Az a kérdésem, hogy van-e valamilyen laboratóriumi információ menedzsment rendszer, például a Clarity rendszere telepítve a sequencer közelében?
Egyelőre nincs. Ezek a LIMS-ek, amik vannak, ezek olyan drágák, hogy nem tudjuk megfizetni. És nem is olyan nagyságrendben használjuk azért még, hogy feltétlenül szükség lenne rá.
Ha nincs több kérdés, akkor az előadónak megköszönöm. Egy pillanat. Ezt minden előadónak egy kis ajándékcsomaggal készültünk, és köszönjük szépen a színvonalas előadást.